Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, illetve nézőinket, ez a Partcafé, benne pedig a két műsorvezető, Pritzinger Péter
és Mihálovics András.
No, egy kicsit révedjünk a jövőbe, de a Balatonnál maradva. Mit lehet látni akár a szállásban, akár a fejlesztési irányokban, akár a vendégigények változásában a Balatonnál? Biztos árgus szemekkel figyeli mindenki, hiszen meghatározhatja jó időre egy-egy turisztikai régió jövőjét, hogy eltaláljuk-e azokat az igényeket, azokat a trendeket, meglépjük-e azokat a fejlesztéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy sikeres legyen egy ilyen turisztikai projekt.
Egyrészt meg lehet nézni a fogyasztók, a vevők, az utazók tájékozódási szokásait, döntési szokásait, ezeknek a változásait az elmúlt években, évtizedekben, és itt vannak olyan globális trendek, amik érvényesülnek Magyarországon, érvényesülnek Budapesten, érvényesülnek akár a Balatonnál is. Az egyik ilyen nagy trend, ez a turizmusnak a lassulása. Tehát egyre többen vannak azok, akik nem szívesen utaznak tömegben, nem szívesen töltik a szabadidejüket tömegturisztikai szolgáltatóhelyeken, hanem inkább a nyugodt, csendes, adott esetben akár elvonulása, meditálásra alkalmas környezetet, hangulatokat, élményeket, szállástípusokat keresik. Ha mondjuk kifejezetten a szállások oldaláról nézzük ezt, akkor azt lehet megfigyelni, és ez a Balatonnál is gyönyörűen látszik, hogy persze működnek a szállodák, működnek a panziók, működnek a kempingek, tehát a klasszikus kereskedelmi típusú szálláshelyek, viszont ezek mellett egyre gyakrabban bukkannak föl, mi úgy szoktuk mondani, hogy atipikus szálláshely szolgáltatók, ahol mondjuk pont az a különlegessége, pont az a szolgáltatási koncepciója a szállásadónak vagy a szolgáltatónak, hogy az azon a helyen, hogy nyugalom legyen, csönd legyen, természetes szép környezet legyen. Itt lehet gondolni egészen hajmeresztő ötletekre, lombkoronába épített házikóra, és a többi, és a többi, vagy az úgynevezett tiny house-okra, ezekre a pici egymástól nem 2 méterre vagy 3 méterre, hanem 80-100-200 méterre elhelyezett kis nyugodt kuckókra, vagy éppen a butik hotelekre. Ugye ilyen szállástípus nincs hivatalosan, hogy butik hotel, de mégis elterjedt ez a név, az alacsony szobaszámmal rendelkező, nagyon igényesen vintage stílusban felújított vagy kialakított szálláshelyek esetében. Tehát ez az egyik szerintem, ami nagyon fontos, ez a vendégeknek az elvonulás kereső, ökológiailag tudatos, nem környezetszennyező, nem zajos, nem kiabálós, nem hangos bulizós típusú élménykeresése.
Uh-huh. Szerinted, amikor valaki elutazik, akkor élmények miatt utazik, vagy kényelem miatt?
Szerintem élmények miatt, tehát élmények gyűjtése miatt, és ez egyre inkább így van. Visszadobom hozzád a labdát, ha te elutazol valahova, akkor te miért utazol el?
Én volt már olyan, hogy ha ilyen egy kicsit túlhúztam a munkát, akkor volt olyan, hogy legyen nagyon kényelmes, és hagyjon mindenki békén. Aztán rájöttem, hogy azért egy idő után, amikor az ember kipiheni magát, akkor már azt mondaná, hogy most már így csinálnék valamit, és nagyon sokszor ránavigáltam magam arra, hogy a kényelmet tettem előre, és akkor ott álltam, hogy akkor elmentünk az egyetlen helyi vendéglőbe, kérdeztük, hogy még mit lehet itt csinálni. Igen. Hát itt semmit, ide pihenni járnak az emberek. Köszönöm szépen, öngól. Aztán meg volt olyan, hogy élményekre vadásztam, és amikor meg már így belefárad az ember az élményekben, pezseg, zsezseg, ezer dolog történik, de jó lenne végre egy kicsit mondjuk 9 óránál többet aludni, de nem lehetett, mert pezsgett az élet, hiszen ezért mentünk oda, hogy pezsegjen az élet. Na, szóval ez ilyen nagyon élethelyzet.
Meg is válaszoltad a saját kérdésedet egy kicsit, hogy attól is függ egyébként, hogy kinek mi az élmény. Tehát, hogy mondjuk nekem például élmény a túrázás meg a kerékpározás. Van, akinek ez teher vagy feladat. Tehát, hogy kinek mit jelent az, hogy élményben van része. De egyébként én is az a típusú utazó vagyok, mint te, hogy időnként tök jó lenne kikapcsolni, kiszakadni, de a harmadik napon unom. Tehát igazából szerintem ezzel egyre többen vannak így. Valószínűleg egyébként ezzel függ össze az a másik fontos trend is, hogy az emberek inkább rövidebb utakra mennek, de inkább többször. Tehát szaporodik az év során a kiruccanások, az utazások száma, de rövidül ezeknek az ideje. Tehát, hogy én ebben is azt látom, hogy ez inkább az élménykeresés, valaminek a felfedezése, valaminek a megismerése van ennek az egésznek a hátterében.
Egyébként én most már így keresek szálláshelyet, hogy lehessen pihenni is, de azért, hogyha ha tényleg megunja az ember, akkor legyen mit csinálni, ha nem is ott helyben, de mondjuk a közelben. Ez mennyire trend szerinted? Hogy most már nem elég egy szoba, bármilyen jól is van berendezve, hanem legyen mögé valami, legyen valami kis gasztró program lehetőség, lehessen valahol kicsit sétálgatni, ha ne adj Isten valami kulturális program is be tudjon figyelni az embernek, hogyha nagyon nem feltétlenül veszi igénybe mindig, de azért jó, ha ott a lehetőség.
Változatlanul létezik az a kikapcsolódási forma, amit úgy fogalmaztál meg az előbb, hogy oda megyek egy helyre, az legyen kényelmes, és hagyjon mindenki békén. Mert semmi más nem akarok, csak 9 órákat aludni és pihenni. De emellett egyre erősebb az a másik vonal, amit az előbb említettél, hogy legyen a közelben valami kulturális érték, lehessen valamit mozogni, föl lehessen valamit fedezni, lehessen helyiekkel találkozni, ez is egy új motivum, lehessen megismerkedni azzal, hogy a helyiek hol esznek, melyik piacon vásárolnak, és a többi, és a többi. Ez a be a local stílus. Tehát én azt látom a Balatonnál, hogy ez egyre inkább működik. Nyilván ott van a hagyományos nyaraló turizmus, júliusban meg augusztusban, de egyre inkább nyitottak a vendégek arra, hogy megismerkedjenek a szőlővel, a borral, a kultkikötőben rendezett eseményekkel, a zenei programokkal, a hajózással, és a többi, és a többi.
Mennyire fontos neked az, hogy mennyire vendégszerető az adott hely? Mert láttam ilyet is, olyat is, van, ahol annyira vendégszeretőnek bizonyult, hogy kicsit zavart is, mert hogy nem tudtunk nyugodtan beszélgetni, mert mindig jött, hogy rendben van, meg felhívnám a figyelmet, stb. De volt olyan is, akinél tudtuk, hogy bérbe adta ezt a valamit, és azon kívül
odatta
nagyon
a kulcsot,
nem akart
és
ezzel foglalkozni. Igen.
Ez is egy fontos trend, vagy egy trendszerű változás, hogy egyre többen igénylik a normális kiszolgálást. Egyre többen vannak úgy vele, hogy a pénzükért elvárják, hogy igényes kiszolgálást kapjanak, akár damaszterítőben, akár tányérszervizben, akár üvegpohárban. Tehát szerintem egyre kevésbé működik ez a mindenből a legolcsóbbat, mindenből a legegyszerűbbet adjuk. És hát legyünk őszinték, minél többet járunk külföldre, minél többet tapasztalunk a minőségi szolgáltatásokból, annál inkább igényesek leszünk itthon is, annál magasabbak lesznek az elvárásaink itthon is. Azt a példát szoktam erre mondani, hogyha elutazol Olaszországba vagy Ausztriába, és ott kifizeted az éttermi számlát, és ketten voltatok, és 60 euró volt, akkor nem számolod át, nem gondolkozol rajta, hogy ez sok volt, vagy nem volt sok, mert egyszerűen az vagy elégedett, vagy nem vagy elégedett. Valójában ugyanezt kéne nekünk is itt Magyarországon saját magunkkal szemben támasztani, ezt az elvárást, hogy legyünk igényesek, szolgáltassunk jól, adjunk jó minőséget, és akkor a vendég nem fog fanyalogni, hogy ez miért kerül ennyibe.
Van olyan, hogy őszinte vendéglátás? Mert azért mindenkinek ez egy üzleti tevékenység. Még az is, aki széles mosolyjal és nagyon közvetlen stílusban és nagy odafigyeléssel és extráknak tűnő plusz szolgáltatásokkal jön.
Persze, hogy van. Tehát ez szerintem abszolút létezik. Én külföldön és belföldön is tapasztaltam. Ha most csak a Balatonról kell példát mondani, mindenkinek javaslom, hogy látogasson el a Dobosi Birtokközpontra, ahol Dobosi Győző nem tolakodóan, nem udvariatlanul, de szóba elegyedik a vendégeivel, van hozzájuk, mindegyikhez van két kedves szava, akinek van kedvevel beszélgetni, annak elmondja, hogy működik a családi gazdaság. Tehát, hogy ez nem egy eljátszott színdarab, hanem ez egy belülről jövő valami.
Uh-huh. Nyilván akkor ez egy fontos turisztikai mutató, a vendégelégedettség.
Persze.
De ez mérhető? Mert ez egy tök szubjektív szám. Lehet, hogy ugyanaz a vendéglátó, ugyanazon színvonalú vendégnek szimpatikus, másiknak meg nem szimpatikus, mert éppen egy hangulatot kapott el, hogy ő maga akart lenni, és egy kicsit sok volt már az a háromszori kérdés is, hogy minden rendben van-e. Van, aki meg azt mondja, hogy csak háromszor kérdezte meg, hogy elégedett vagyok. Hát ez nem foglalkozik velem, ez a vendéglátó.
Sőt, sokkal rosszabb a helyzet. Adott esetben a vendégértékelésbe belevegyülhetnek olyan elemek is, amik nem is a vendéglátóval függnek össze, hanem mondjuk a többi vendéggel, aki ott volt ugyanabban az időben, abban az étteremben, a vendégtérben, vagy mondjuk egy egyszerű technikai körülménye, hogy túl meleg volt, most nem működött a klíma, vagy nem szellőzött normálisan a helyiség. Tehát ebben a tekintetben igazad van, hogy a vendégértékelés az nagyon-nagyon-nagyon szubjektív, mindent arra alapozni szerintem elég nagy hiba, de nyilván, hogyha mondjuk egy vendéglátóhelyről, vagy egy szálláshelyről több száz értékelés lehet olvasni, a több száz azért az erősen tükröz egy átlagot.
No, hát itt jött el az a pillanat, hogy behívjuk a mai következő vendégünket.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Mai vendégünk pedig nem más, mint Karikás Péter, a Villa Chez les Amis. Jól mondom?
Tökéletesen.
Pedig erdjául beszélek, franciául is. Van egy ilyen gega egy másik rádióműsorban, Nyelvleszkék Andrással, az arról szól, hogy én nem tudok kimondani különböző nyelveken különböző kifejezéseket, de akkor ezen most Péter segítségével túl lettünk. Hála Istennek megkönnyebbültem, de még egy párszor ki fogjuk mondani, majd meglátjuk, hogy fejlődünk-e,
hogy
vagy
sikerül.
Nem. Honnan indultál, miért pont a vendéglátás a te szakmád? Már gyermekkorodban sem vadászpilóta vagy tűzoltó szerettél volna lenni, hanem vendéglátás?
Hát van ilyen vonulata a dolognak. Nekem egy húgom van, aki 5 évvel fiatalabb, mint én, és nálunk volt az, hogy a húgom ment ki focizni, én meg anyámmal a konyhában azt néztem, hogy ő mit csinál, meg hogy csinál, tehát megvolt ez a kezdeti érdeklődés valóban.
És onnan hogy lettél profi vendéglátós?
Hát egy jó nagy kanyarral, vagy inkább több jó nagy kanyarral. Én nekem közgazdász az alapvégzettségem, és mindig is ott motoszkált a fejemben ez, hogy valahogy ebben kellene foglalkozni, ebben a dologgal, és most egész őszintén nem akartam úgy meghalni, hogy ebben nem próbálom ki magam, mert hogy ugye mindig az bánják az emberek az életük végén, amit nem csináltak, és nem azt, amit csináltak, és én nem akartam ebbe a hibába esni, mert ez mindig is ott volt az én fejemben, hogy ebben magamat ki kell próbálnom. És először közgazdász, értékesítés, marketing területen dolgoztam, multicégeknél elég sokáig, aztán tanácsadás, tréning, piacon dolgoztam elég sok idáig, és volt egy ilyen családi vonal nekünk, ami elég erősen kötött a vendéglátáshoz, illetve leginkább a szállodaiparhoz, és aztán utána adódott 2020-ban ez a lehetőség, illetve bocsánat, mert már 2008-ban egyszer nekifutottam egy ilyen történetnek, csak akkor ugye jött a 2008-as válság.
Pénzügyi válság, sosem feledjük, igen.
Így van, amelyik mindent így hát legalábbis megijesztett, többek közt engem is, úgyhogy akkor én behúztam a kéziféket, és akkor így az akkori projektet félbehagytam, és aztán eltelt megint így jó pár év, miközben máshol vezetőként dolgoztam, meg tanácsadóként, meg trénerként, és akkor egyébként elvégeztem a főiskolát is, hogy azért mégse úgy fussak neki.
Nem, mint a turizmus vendéglátás szakot.
Igen. És aztán így lett. És akkor 20-ban kezdtük el ennek a projektnek keresni a helyét.
Addig nem is volt semmi balatoni kötődésed, vagy kötődésetek?
Érzelmi, meg az, hogy minden nyarat Balatonon töltöttem én gyerekkoromban.
Melyik településen?
Kenesém.
Az ilyen családi vonal, vagy?
Igen, apukámnak a céges üdülője, ugye akkor volt.
Akkor hogy nem Kenesén kezdted el a vendéglátást?
Mert nem ott találtunk ez megfelelő ingatlant, egyébként így kezdtük, tehát mi olyan abszolút szisztematikusan kerestünk, és egyébként Keneséről indultunk, és gyakorlatilag utcáról utcára bejártuk az egész északi partot, meg annak a környékét. Ezt most azt hiszem szinte szó szerint vehetitek. Uh-huh. És akkor elindultunk valahogy 20-20 januárjában, aztán valahogy 20-20 nyarán jutottunk Szepezdre.
És mi tetszett meg Szepezdben? Vagy az ingatlan tetszett meg, és by the way Szepezden van?
Az ingatlan tetszett meg, ez volt alkalmas arra, amit mi elképzeltünk. Mi eleve olyan üzemméretbe gondolkodtunk, ahol ketten a feleségemmel, Krisztával, akivel ugye mai napig is csináljuk, és a lányaink segítségével, a három csodálatos lányunk, tudjuk ezt csinálni.
Akik tehát, ezek szerint nem fociznak.
Akik, hát nem fociznak, segítenek, egyikük már külföldön tanul éppen, de hogy a többiek lelkesen segítenek, ha megkérjük őket. Úgyhogy ekkora üzemméretben gondolkodtunk, és ehhez kerestünk meg ingatlan, de az is fontos.
Egyébként miért a Balatonnál? A kernesei kötődés miatt, vagy egyéb oka is van? Mert lehet, hogy egy ilyen induló vendéglátás, most megint csak hasalok, próbálok a te fejeddel gondolkodni, lehet, hogy a fővárosban nagyobb piacon nagyobb az esély a sikerre, mint egy vidéki vendéglővel. Gondolhatná az, aki nem ért hozzá a vendéglátás, az mint én.
Hát mi nem akartunk városi helyet, tehát hogy nyugis helyet akartunk, tehát olyat, ahol az jön, aki nyugalomra vágyik. Meg mi azért elsősorban szálláshely vagyunk, amelyik nagyon jó kulináriát képvisel, nagyon jó a gasztronómia. Krista a séf, a feleségem is nagyon finoman főz, úgyhogy mi szálláshelyben vagyunk, ahol jót lehet tenni, nem vendéglő.
Nem riasztott ma a Balatonba az, amit persze mi is igyekszünk ezzel a műsorral minden adásban cáfolni, hogy kicsit szezonális piacról van szó, hiszen nyáron pörög a Balaton, télen meg tavasszal, meg ősszel nem annyira. Akkor fogalmazzunk finoman. Gondolhatnánk megint csak felületesen.
Az eredeti terv az volt, hogy mi ezt a tréning tanácsadó céget nem hagyjuk abba, hanem mivel ott pont a nyár az uborka szezon, hogy ősztől tavaszig csináljuk azt tovább, és nyáron pedig csináljuk ezt. De aztán ez az első évben kiderült, hogy valahogy az az üzleti modell, meg az a kínálat, amit mi létrehoztunk, az nagyon is nem szezonális, mert hozzánk azért elsősorban párok jönnek, és nagyon sokan jönnek szülinapra, meg nagyon sokan jönnek házassági fordulója, meg nagyon sokan jönnek úgy, hogy nagy pocakkal, még utoljára jöttünk ketten, vagy éppen ennek ellenkezője, hogy 5 éve nem voltunk sehol ketten, és akkor minket választanak erre, meg céges elvonulások, egyéb ilyen elvonulások, táborok, baráti társaságok, vagy családi események, mindenféle szülinapi esemény volt már nálunk, és ez meg ugye nem szezonhoz kötött.
Amikor most úgy fogalmaztál, hogy sokan jönnek, egy picit mondasz nekünk 5 mondatot arról, hogy kell elképzelni, aki még nem volt ott soha, hogy kell elképzelni a házat. Mennyi vendéget tudtok elszállásolni, milyen az egésznek a kinézete, és így tovább.
Ez egy 1929-ben épült villa, klasszicista villa épület, egy ilyen ősfás kertben, és 6 szobánk van. Tehát tényleg egy kis mini butik hotel, egy ilyen villát kell elképzelni, egy nagyon szép szalonnal, étkezővel, egy csodálatos terasszal, fedett terasszal, eredeti burkolatok, eredeti nyílászárók, mi direkt ilyet kerestünk, amit így fel lehet újítani, kvázi meg lehet menteni. Van szelleme, van aurája, van története, van sztoria, én sok energiát fektetek abba, hogy megfejtsem a történetét, elég sokat is tudok róla. Úgyhogy ez abszolút így célt volt, és így. Ez a klasszikus, az alapzata a piros balatoni köves, és 100 éves tölgyfák, és
Nem óvtak attól, hogy azt a pályát, ahol sikeresnek bizonyultál, ott hagyjad, és egy bizonytalanra cseréljed? Valami újba fogjál?
Hát ezen azért sokat segített a COVID, ami ugye mondjuk ezt a tréning szakmát azért finoman szólva ugye lenullázta egyik pillanatról a másikra.
Akkor ez egy jel volt számotokra, hogy na itt az idő most vagy soha?
Igen, igen. Tulajdonképpen egy csomó olyan vektor volt, ami akkor így pont egy irányba mutatott. Mert volt egy jogszabályi változás is, amibe egy egész más módon kellett volna a tréning céggel is így beleállni, meg az egészet át kellett volna tenni akkor online térbe, hiszen offline nem lehetett dolgozni, ahhoz én nekem annyira nem volt kedvem, és plusz akkor egyébként jött mindenféle más olyan helyzet is, ami miatt pont ez így egybevágott, úgyhogy aztán így ekkor következett el a váltás.
Oda is költöztetek, ott is laktok, vagy megmaradt az otthonotok Kenesén vagy Budapesten?
Van egy másik életünk, a gyerekeink itt Solymáron járnak suliba, de egyébként azt szoktam erre mondani, hogy ez most már ilyen definíciós kérdés, hogy ott lakunk, és mikor nincs vendég, fölmegyünk Solymára, vagy Solymáron lakunk, és amikor van vendég, lemegyünk Balatonra. A Google, aki ugye mindig jobban tudja, ő azt szokta írni, hogy jellemző tartózkodási helye Balatonszepez. Tehát valószínű. Igen. Ott vagyok többet.
Mi volt a legnehezebb ebben az új projektben? Ha egy ilyen személyes kérdést feltettek. Nagyon elgondolkoztál. Sok volt? Sikertörténet volt, és igazából nem is éreztél benne nehézséget, hiszen egy régi vágyadat váltottad valóban.
Igen. Nem azon gondolkozom, hogy mi az, hanem azon, hogy megosszam-e.
Hát ha nem akarod,
ha nem akarod, itt semmit nem
muszáj. Azt hiszem, mint nagyon sok üzletben, az emberi része az, ami nehéz.
Jó, és akkor
volt, inkább így mondanám.
Oké, innen folytatjuk. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de nem menjen senki messze, mert folytatjuk a beszélgetést Karikás Péterrel, a Villa Chez Les Amis tulajdonosával.